ma is úgy érzem, hogy kaptam egy nagyon jó kijelentést, hogy Joel Proféta. Joel Proféta könyve, és akkor, és ugye Joel Proféta könyve mit kell tudni? Ugye ez is ugye négy fejezetről szól, mint a Jónásnak a könyve, összesen négy rész, nagyon-nagyon szintén hasonlóan rövid. Ennek ellenére ebbe is óriási mélység és óriási üzenetek vannak. Az egész történet nagyjából az, hogy Joel pap volt és templomi szolgálatot folytatott, és az egésznek az az érdekessége, hogy miközben folytatta a templomi szolgálatot, a templomi áldozatot, majd egy kicsit beszélünk később a pontosan elhelyezők időben, meg képben, hogy egy kicsit mint egy film olyan legyen az a mai tanítás, miközben végezte a templomi szolgálatát, kapott egy óriási proféciát az Istentől. Ugye az történet az volt, és ugye itt is összetör, mindig három dolog fontos. Ugye van egy valamilyen történet az ember életében, itt volt egy szükséghelyzet, mert Izraelben egy óriási sáskajárás volt. Ez nem szimbolikus, itt mindenféle van, annyi minden hülyeséget beszélnek az igéről. Eleve a héber nyelv totálisan gyakorlatilag, minden praktikus, mindenben, és az Ószövetségben is mindig olyan dolgok voltak, amik valóságban megtörténtek. Volt egy valóságos történet, nem volt eső, Izraelben igen gyakran fordult az elő, nem volt sokáig eső, és őt egy óriási sáskajárás. Valóságban, én hiszem, hogy valójában fizikálisan. És ilyenkor mit tesz a nép? Odafordul ugye a papsághoz, hogy tegyetek valamit, hát óriási baj van. És azért azt hogy képzeljük el, hogy mit jelent az, hogy ebben az időben, ez körülbelül a Krisztus előtt olyan 500 és 700-ban volt, majd tudjuk nézni, tehát nagyjából itt helyezzük el, tehát már nagyban folyik a templomi áldozat, ugye a mózesi törvények alapján több száz éve keresztül, és ugye alapvetően ebben az időben minden ország, de Izrael is, alapvetően egy mezőgazdasági országok, nem volt ipar, nem volt szolgáltatás, nem volt semmi, ha nem volt mezőgazdasági termés, éhezd a nép. Nagyon egyszerű, és több ezer éven keresztül ez így volt. Az utóbbi 200 évben nem körülbelül amióta ezt teljesen megváltunk az emberiség életében. Tehát ezt képzeljük el, hogy nagyon nagy gáz van, jött a sáska, mindent megevett, nincs eső, és gond, óriási gond van velünk, mert éhezni fogunk, hogy éhen fogunk halni. Ezt ma az emberek szintén nem tudjuk elképzelni, hogy mit jelent ez. Ez egy nagyon-nagyon kemény szituáció. És ebben a nagyon-nagyon kemény szituációban fordulnak az emberek Joel prófétához, és ugye tudni kell, hogy naponta volt áldozat a templomban. És ugye majd olvasátok a könyvet, most nem fogjuk elolvasni, csak a pár lényeges gondot azt szeretnék ezzel kapcsolatban nem mondani. És akkor Joel prófétát is ugye megkérik, hogy tegyen valamit, imádkozom az Úrhoz, és a Joel bemegy, végzi, miközben végzi a templomban az áldozatot, tehát mint pap, kapja ezt a proféciát. Ami egy óriási profécia. Ha végigolvasatok a könyvet, akkor fogjátok látni, hogy úgy elindul, bemegy Joel, elkezd imádkozni a szituációért, és kap különféle kijelentéseket, alapvetően nem is számolom, nagyon sok, igen, óriási kijelentés kap. Először is kap egy kijelentés az utolsó időkről. Ugye hol vagyunk még? Nincs még a jelenések könyve, hol van még, hát még az új szövetség sor. Tehát az például mondom, hogy Krisztus előtt még 500-700-ból 500 megállunk. És kap egy kijelentés az utolsó időkről, és ha megnézitek, majd elolvassátok a könyvet, akkor fogjátok látni, hogy a jelenések könyvének milyen nagyon sok része jelenik meg szinte egy az egyben. A Joelnek a proficiájában. Az utolsó időkről. Ugye itt még nem nagyon beszél senki az utolsó időkről. Tehát Joel ugye kis proféta, de a proféta óriási. Időben. És ezért, hogy mit számít az idő. Nekünk mennyire fontos. És ugye azt mondja, hogy az Úr közel, és az ítélet közel van, mondja ezt, 2000, mondjuk 200 évvel ezelőtt. Értitek? 2700 évvel nem eljöttével iszonyatosan hosszú idő. És ezt mondja, hogy közel itt van az Úr eljövetele. Erről szól a profécia. És ugye miről szól még, amit szintén ismerünk, és amelyek, hogy az Abcsel 2. Az Abcsel 2-ben szinte Péter egy az egyben, hogy el fogjuk olvasni mind a kettő részt. Szinte egy az egyben felolvasol Joel 3-at. Nézzük meg, és próbáljuk meg ezt. És igazából kell is olvasnám, ami megfogott, és ugye itt is az előző héthez hasonlóan van aktuális üzenetemnek a résznek, a Joel 2. Ugye négy könyvből áll, az egész Joel 2:2-17-et felolvasom nektek, ami így szól. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenhez, az Úrhoz. mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Értitek? Mintha a Jónást olvasnánk egy egybe. Pedig az eredetés van. És megbánja. Ott is, hogy ez volt a döbbenet, hogy az Úr megbánta. Hogy ítéletet akart hozni rá. Ki tudja hát ha most is megbánja, és áldás hagy maga után. Hozzatok étel és ital áldozatot Istennek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtet Sionról, tartsatok szent böjtöt. Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki a lakásból a vőlegény, a mennyasszony és a szobájából. A templom sarnok és az oltár között sírjanak, a papok az Úr szolgái, és így szóljanak, szálld meg Uram népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet. Ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között, hogy hol van az ő Istenük? Ez egy rövid kis rész, ugye a helyzet még egyszer ismerős, tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet van, és egy pár dolgot mindjárt felolvasok minden egyes részből. De egy picit még nézzük vissza a kort, az időt és az egész helyzetet, hogy még jobban megértsük, és olyan legyen a tanítás, mint egy film, hogy helyezzük el, és kis időutazásra hívlak benneteket. Tehát ugye Joel proféta, egy zsidó proféta volt, tulajdonképpen nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor működött, többféle teója van, most nem mennék bele, de a lényeg az, hogy Krisztus előtt 9. évszázad és a Krisztus előtt 5. század közé teszik, ez nagyjából ebben teljes konszenzus van, tehát több mindenki mindent mond, de nem is ez a jelentősége, mert az idő, mint ahogy itt is látjuk, nem annyira fontos, de nekünk azért érdekes, hogy mi emberek vagyunk és időben élünk, tehát mondjuk azt, hogy tegyük fel, hogy Krisztus előtt 900 évvel vagyunk. Tehát a mai napokhoz képest 2900 évvel ezelőtt. Ide képzeljük el magunkat, és annyit kell még tudni erről a profétai könyvről, erről a kis rövid profétai könyvről, jó a proféta könyvéről, hogy a könyvnek az a jellegzetessége, hogy benne, ugye, ahogy mondtam az előbb is, a profétai üzenet ötvöződik a papi szellemmel. Jó elmondható, hogy megjelenik a templomban, és a templomi kultuszi liturgia keretében mondja el ezt a proféciát. Ugye ahogy az előző héten néztük Jónásnak a proféciát, ugye ott nem a profécia, vagy maga az ember, itt most mond az ellenkező, semmit nem tudunk szinte Joel prófétáról, és ő sem mond semmit magáról, ez volt az ellentéke az előzőnek, viszont nagyon-nagyon fontos a profécia, ott nem is volt profécia, annyira térjetek meg, mert változatok meg, mert Isten elpusztít, nagyjából ennyi volt, itt viszont a profécia óriási jelentősége, maga Joelnek, tehát se az időnek, se az embernek igazából nincs jelentősége, hanem az üzenetnek. És ugye nagyon fontos, hogy ennek a proféciák a központi üzenet, a központi gondolata, gyakorlatilag az Úr napja eljöveteléről szóló részletes jövendőlés. Olvassátok el, hogy olyan képek vannak benne, még egyszer mondom, gyakorlatilag a jelenések könyve is kb. 2000 éves, tehát a jelenések könyve előtt, tegyük mondjuk, hogy 900 éve ezelőtt. És egy-egyre összecseng a jelenések könyvével. Nézzétek meg, döbbenetek. Miközben, és megint erről van szó, hogy a profétáknak ugye az a legfontosabb feladat, hogy átadják az Istennek az üzenetét, hallják az Isten szavát, és az élő, és úgy van ma is ez nagyon-nagyon fontos, hogy Istennek az élő üzenetét adjuk át, és az élő dolgaival foglalkozunk. És ami szintén nagyon fontos, hogy ugye a jelenések könyve egy abszolút apokaliptikus könyv, de ebben a könyvben is abszolút apokaliptikus színekkel rajzolja meg a végítéletet. Krisztus előtt mondom, körülbelül 900 évvel. És mit hirdet? Böjtöt és bűnbánatot. Böjtöt és teljesen összecseng az előző résszel. Maga ez egyébként, ha belemegyünk a Joel proféta könyvének a mélységeibe, tulajdonképpen ezek a kis profétákból is szinte be van csomagolva az egész ígének az összes legfontosabb mondani valói. Nyilván egy-két részt szoktunk kiemelni ebből, de alaposan végigvegyünk, és ha megnézzük azokat az igeverseket, amik egymásra utalnak, mert kb. 15-20 vagy 30 ige helyre lehet következtetni arról, ami egymás, ezt mind elolvassuk, így akkor teljes egészében megkapjuk az üzenetet. Ebben a négy könyvben. Ez a gyönyörű ezekből a kis profétákból. És ami szintén nagyon fontos, hogy egyrészt felrajzolja az utolsó ítéletet, ugye amiről csak, sőt a zsidók is jóval később tudnak, illetve a jelenések könyve, hogy ez nem egy tipikus judaikus irodalom, vagy keresztény irodalom, de a lényeg az, hogy ugyanarról beszél is itt is, hogy mennyire az Ószövetség és az Új Szövetség mennyire összekötődik, és majd az Abcse kettőn keresztül fogjuk ezt megnézni. És ugye, ami szintén nagyon-nagyon fontos, és talán a legmélyebb gondolata ennek a zsidó profétának, a Szent Szellemnek a kitöltése gyakorlatilag. Ennek az ígérete. 900 évvel Krisztus előtt. Pontosan, és Péter ezt így idézte, a zsidóknak a lelkében nagyon benne volt, mert Péter ugye, aki nem volt egy pap, nem ezt tanították őt, de el fogjuk olvasni mind a kettőt, szinte szó szerint idézi a Joel 3-at a Lapse 2-ben. És hogy azt is tudni kell erről a könyvről, csak hogy még egy kicsit elhelyezzük, utána belemegyünk majd a üzenetbe és magába a proféciába, hogy az egyik legrégibb a kis proféták könyvei között. Egy olyan őskori idézetről van szó. Alapvetően ugye négy részről áll ez az egész könyv, de alapvetően két részre lehet bontani. Az első rész maga a sáskajárás és a nagy szárazság, gyakorlatilag ezt írja le, gyakorlatilag majdnem az első két könyv, de már az első két könyvben is lehet érezni a fizikai valóság, az a valóságos szükség, amivel elindult az egész imádkozás, az Istenhez fordulás, ugye az egésznek az a lényege, hogy van egy nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon szörnyű helyzet Izrael életében, és ugye ilyenkor a papok nyilván Istenhez kiáltanak. Bőtöt hirdetnek, megalázzák magukat, bűnbántot tartanak, hamuba ülnek, stb. És várják az Úr segítségét, és majd olvassuk is a proféciában, hogy ez meg is fog jönni. Tehát az első rész nagyjából indul a sáskajárással, de ott már megvannak ezek az apokaliptikus képek, a hadsereg, a lovasok, gyakorlatilag teljes egészében ugye a lovasok, a jelenések könyvének a lovasai jelennek meg gyakorlatilag jó a profitának. És van a második rész, amit teljes egészében már a végidők eseményéről szól, és az Úrnak a napját írja le, amely mit? Üdvösséget és ítéletet hoz az embereknek. Úgyhogy nézzük meg ezeket a részeket. Tehát kezdjük el a Joel 1-es. Érdekes módon ugyanúgy indul Joel proféta is, ez az Úr igéje. Emlékeztek a múlt héten, amikor azt mondta, hogy nem azt mondja, hogy az Úr szólt hozzám, hanem ezt mondja az Úr igéje. Ugyanúgy itt, ez az itt is. Ez az Úr igéje, amelyet Joelhez, Petuel fiához szól. Nagyjából ennyit tudtuk Joelről, innentől fogva semmi más. És akkor egyes könyvben beszél a sáskajárás az Úr napjának az előhírnöke. Ő már úgy fogja fel, még egyszer mondom, 2900 évvel ezelőtt, hogy ez a sáskajárás az Úr, ami még nem jött el, ugye tudjuk, majd valami bele fog jönni, pontosan, amikor nem tudjuk, de már nagyon közel van, tehát nagyon-nagyon sok profécia van arról, hogy eleve arról van szó, hogy az utolsó időkből szól már 2900 évvel ezelőtt is. Tehát úgy tekinti Joel, és teljes egészen ezt a képet kapja az Úrtól, hogy az a sáskajárás, ami ott fizikálisan megtörtént Izraelben, az Úr napjának az előhírnöke. Ugye így szól, és ezek elég közismert versek, a Joel 1:4-et olvasom most. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogát. Álmező. Sokan átértük ezt az életünket. Ismerjük ezt a részt. És utána jön a további helyzetleírás, Joel 1-es könyvének 10-es részét olvasom. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld. Mert elpusztult a gabona, nem termett must, oda lett az olaj. Magyarul totális. Ugye általában, hogy ezt olvasod, hogy nincs búza, nincs must, és nincs olaj, akkor semmi is. Ez nagyjából a totális pusztulás jelent. Minden megered az összkés és az ács. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetről van szó, és Joelnek mégis ez a kép az Úr napjának az előhírnökét. Mi történik ezután? A teljes könyve szintén olvasunk a 13-as részt, felhívja a Joel proféta az egész népet bűnbánatra. Ez az első. Így szól a felhívás, öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok. Jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok. Gyászolában töltsétek az éjszakát Isten szolgáljuk. Ugye itt az Ószövetségben vagyunk, és ugye az Ószövetségben a papoknak adott a feladata, hogy közvetítsenek Isten és ember között, ugye ez a mózesi törvényeknek ez egyik nagyon fontos része. És ezért szól így az ige. Tartsatok szent böjtöt! Hirdessétek ki, hogy ünnepesz. Ugye ez a rész az egész, én amit olvastam, az a kettes részből volt, de ez itt is itt érdekes módon minden dupán van. Ugye, ezt láttuk az előző héten is, hogy ott is minden kétszer volt, itt is minden szinte kétszer olvasunk el. Ugyanez szól. Tehát amit elolvastam, az a Joel 2 volt, most Joel 1-et olvasom. Ugye, tartsatok szentbőjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnepesz, szinte szó szerint ugyanaz, gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, Isteneteknek az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz. Tehát ez mind nagyon fontos, hogy megértsük a böjtnek a lényegét, mert ugye most is a böjtnek az első hetében vagyunk. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úrnapja, pusztulás jön a mindenhatótól. És kiáltunk az Úrhoz. Nagyjából ennyit olvasnánk még az első részből, aztán a többit majd olvassátok el, de nagyon-nagyon fontos, hogy a Joel itt a csapásokban az Úr napja eljöveteleit látja, és azt mondja, hogy a nap közel. A nap közel is. Ugye, ha a sáskajárásról beszélünk, ugye tudjuk azt, hogy ez az Egyiptom a 8. csapás volt, ugye, amikor kivonult a nép, és ugye a fáraónak a makacságát ítélte meg, ez a sáskajárás. És akkor nézzük a könyv második részét, aztán majd összefoglaljuk valamilyen módon ennek az üzenetét. A kettes könyvnek nagyjából az lenne az összefoglalja, hogy tovább tart a sáskajárás. Jön egy nagy, és akkor itt már lehet látni, hogy kezd átfordulni a sáskajárásból egy profétikus kép és egy igazi proféciává ez a szituáció, és maga, amit jól elmond, mert jön az Úr napja, bizony közel van már. És ugye ez ugyanezt mondták ugye a abcselbe is, és ugyanezt mondjuk ma is, és ugye sokan ezzel jönnek, hogy oké, közel van már, de ezt mondják már több ezer éve, hogy közel van már. És ugye megint pontosan arról van szó, hogy az Úrnak annyi egy nap, mint nekünk ezer év. Ez nagyon-nagyon fontos megérteni. És ez magának az időnek a dimenzióját, és az időnek a, hogy az Istennél egész más az idő, mint nálunk. Szóval jön egy nagy és hatalmas nép. Mert ugye átjön a sáskajárásból a profécia. Hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Ez az utolsó ítéletnek a... Jön egy nagy és hatalmas nép. Hozzá nem volt még hasonló soha. Előtte tűzenészt, utána lángperzsel. Előtte ében kelt ki az ország, utána sivár pusztaság. Hát az, mint a sáska. Valaki játszott már sáska járás, az olyan, hogy ami zöld, mindent elpusztítan. A sáska járás az egy szörnyű. Én nem láttam még ilyet, de nagyon sok leírást olvastam előbb. Nem menekül meg tőle semmi. Olyan az alakjuk, mint a lovaké. Úgy szágódalak, mint a lovasok. Ezt lehet látni, már nem a sáskákról van szó, mert azért a sáskákat nehéz lovasoknak nézni, hanem átfordul gyakorlatilag, itt kapja már az útval a váltomásokat, és innen jön a profécia. Reszket előtte a föld, itt most arra a seregről van szó, miről beszélnek arra a népről, reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja, kivírja azt ki. Mintha a jelenések könyvét olvasnánk, értitek? És hol van még a jelenések könyve? És ezután a következő, a Joel 2.12-nél tartunk, egy újabb felhívást kapunk most a megtérése. Ugye egyből olvastuk a felhívás bűnbánata, most meg felhívás megtérése. És ugye ezt a részt olvastam fel, azt most nem olvasom még egyszer. Ez lenne az üzenete és a böjtöz kapcsolódó aktuális tartalma. És akkor utána jön a másik rész gyakorlatilag, amiben arról van szó, hogy ha bűnbánatot tartunk, megtérünk a dolgainkból, az Úrhoz kiáltunk, akkor jön Istennek az ígérete, és Istennek a szabadítás. És itt ezt olvassuk. Megtelnek majd a szélük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak! Ez az, ezt szeretjük mindig olvasni. Kárpótollak azokért az évekért, amelyben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ugye olvastuk a múlt héten, hogy ugye Isten képes irányítani a tenger, képes vihat szervezni, ugye képes az állatokat, egy bánát vezényelni, oda vezényelni, és még arra is képes, hogy egy hernyót utasítson arra, hogy rágja meg a föld alatt a növénynek az ágát. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Mert ugye mindig azt mondják, hát ez véletlen, hát a vihat az véletlen, hogy a bána éppen arra úszik, az véletlen, az, hogy a növény elfogadott, és egy ostobaság. Az igében mi azt tudjuk, hogy nincs véletlen. Ez fontos, hogy megértsük a bibliai gondolkodást. És akkor itt szintén egy pozitív rész, ugye ilyen mindéletről szó, de itt lehet azért látni, majd elolvasnánk, hogy nagyon rövid könyv jelenések könyve ezt nagyon-nagyon részletesen kimondja, de az összes magja, ami az utolsó ételtől van szó, hogy itt Joelnél már megjelenik. És akkor megtudjátok, hogy én Izrael vagyok, és hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek, senki más. És akkor jön a hármas rész, és igazából ez is szintén nagyon-nagyon fontos rész, az egész hármas rész most felolvasom, mert annyira fontos, és utána ehhez hozzáolvasom, hogy lapcsel kettőt. Tehát most Joel 3-ast olvasom fel nektek. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak. Ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok megmenekülnek, akiket elhív az Úr. És lehet látni, hogy ugye profétál jön egy dologon, ami majd körülbelül 7-800 évben fog megtörténni, de már, hogy az idő mennyire nem fontos az igei gondolkodásban, az a profécia, ami meg fog az Apcsel 2-ben történni, összeköti az Úr eljövetelével, mert az Úr eljövetel még hátra van. És akkor most legyünk az Apcsel 2-t. Tehát emlékeztek, mit olvastam most rá? És akkor az Apcsel 2-ben, amikor Péter apostol utal erre, akkor most nem olvasom az első rész az idő miatt, a Apcsel 2.17. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök a lelkemből minden halandóra, és profitálnak fiaitok és lányaitok. És ifjaitok látomást látnak, véneitek pedig álmokat. Ugye? Szó szerint. Még szolgáimra és szolgáló lányam is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is profitálnak. Ismerős? És csodákat teszek az égen fent, és jeleket a földön lent. Vért, tüzet, és füst, itt füstfellegnek van fordítva, ott füstoszlopról volt a Joelnél. A nap sötétté válik, a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözlő. Értitek a kettő szinte egy az egyben is, így kapcsolódik össze, ugye sokan idézik ezt, meg ugye általában mindig, ugye hányszor jönnek ebből a Apcsel 2 történetét, hát itt van Apcsel 2 története. Joel 3 gyakorlatilag. És most menjünk vissza, hogy tovább tudjunk menni, és akkor jön a negyedik és utolsó vers, ami erről szól. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy nem olvastam el minden, de ugye arról van szó, hogy felhívás igazi megtérése. Ugye arról van szó, hogy ne a ruhákat tépjétek meg, hanem a szíveteket. Ugye a zsidóknál ez mai napig szokás, hogy a zsidónak valami nagyon olyan dolgot mondasz, hogy megtépi a ruháját. Ez Mózes óta megvan, főleg az ortodox zsidóknál. És ugye arról szól, hogy megalázzák magad Isten előtt, és igazából valamilyen módon Istenhez kiáltanak, megtérnek, és valamilyen módon mindig összekapcsolódik valamilyen az a bővétel. Ugye azt mondja, hogy ne a ruhát, ugye a ruhát megszaggatni, az ugye jelképes, az értük, de hogy hogyan tudjuk mi a szívünket megszaggatni? Mit gondoltok erre? Jó, ruhát tudjuk megszaggatni, ezt szerintem mindenki. Hogyan tudjuk a szívünket megszaggatni? Mit jelent ez? Ez egy fontos üzenet a proféciában, csak hogy bontsuk ki, most nem tudom mindent belemenni, csak néhány dolgot szeretnék kicsibegetni, aztán majd olvassátok el, csak egy ilyen kis felhívás. Hogyan tudjuk a szívünket megszaggatni?
Megbánás.
Megbánás, bűnbánat, ugye ez szintén nagyon fontos. Nem tudom miért, de valahogy nagyon-nagyon szívemben van ez, hogy a bűnbánatról, meg a magáról a bűnödől, mind még többet tudjunk be. Ez az, amit a világ utál. Tehát amikor szembesítik a bűnnel, akkor és pedig nagyon fontos a bűnnek egy központi üzenete, a bűnről való tanítás. És ugyanúgy ilyen nagyon-nagyon fontos a bűnbánat, és csak ezután jöhet a bűnbocsánat. És ugye amikor olvastuk, hogy megvett mindent a sáska, az még Istennek egy jelzése volt, hiszen nyilvánvalóan nem volt véletlen a sáska járás sem. Ugye akkor jött a bűnbánat, az Úrhoz való kiáltás, megalázkodás, amikor megtépjük a szívünket, akkor leszedjük azokat a dolgokat róla, amik rátelepedtek. És az Úrhoz kiáltás, valódi megbánás és az Istenhez való imádkozás. És akkor jön a negyedik rész, itt már teljesen átfordul az egész dolog, teljesen a proféciába. Tehát lehet látni a folyamatosságot, hogy elindultunk a sáskajárásról, ott még kevernek a sáskák, meg keverdik a sereg a második részben, meg a népek, meg a lovasok. Utána jön a lélek kitöltése, ami még egyszer mondom, ugye jó elé tartunk, ami egy nagyon-nagyon-nagyon fontos profécia, és az új szövetséghez nagyon erősen kötődik ez a részhez. És akkor az egész négyes lesz, már Isten ítélet mond a népekről. Ez már az utolsó ítéletről szól. Tessék összehasonlítani ezt, hogy főleg a négyes könyvet majd a jelenések könyvéről. Összegyűjtök minden népet Jósafát völgyében. Ugye megint a völgynek a szimbóluma ismerős. Ide vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük. Amiért szétszólták a népek közé tulajdon a népemet, Izraelt és feloszották az országot. Hát összegyűjtött minden népet. Jósafát völgyébe vezetem őket. Következő. Készüljetek, és akkor ezek megint a négyes évből csak néhány részt fogok felolvasni, csak hogy mennyire milyen áthallás van a jelenések könyvéhez. Készüljetek szent háborúra. Buzdítsátok a vitézeteket, jöjjenek és vonuljatok a hajtóléta, itt a szinten a utolsó időn előtti nagy összecsapásról szó, ennek a proféciája. Induljanak, vonuljanak a népek Jósafát völgyébe, mert ott tartok ítélete minden nép fölött. Eleszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókát. Csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk. Itt is lehet látni, hogy hogyan keveredik az olajat is ugye törésedik, meg a szőlőt is törésedik, mind a kettő. Itt alapvetően a taposókáról, mondjuk a szőlőről beszélünk. Tehát lehet látni, hogy Jézus beszél erről, mint mond Jézus, hogy megérett a búzaföld az altása. Itt is. Eleszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek és tapossatok. Következő, szintén Joel 4.14. Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében. Mert közel van az Úr napja az ítélet völgyében. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket, felhalsan az Úr hangja Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. Tehát itt a negyedik résznél már teljes egészében látszik, hogy a profécia, ami elindult onnan, hogy van egy sáskajárás, kiáltunk az Úrhoz, különféle képeket kap Joel, és a végén megkapja ugye a szentélynek a kitöltését, megkapja az utolsó időknek az ítéletét, és itt kifejtem ez a, még talán erről érdemes beszélni, hogy megértsük, hogy mit jelent ez a völgy. Jósafát völgyében. Ugye nem keverendő, a Jósafát völgyét kicsit kell magyarázni, mert sok embert megzavar. Ugye ebben a könyvben kétszer is megtaláljuk ezt a kifejezést a 4.2-ben és a 12-ben, és tulajdonképpen itt a név a lényeg, a Jósafát völgye az ítélet völgye. Tehát szó szerint ezt jelenti. Tehát a Jósafátnak a jelentése Isten ítél. Tehát ez nyilván nem egy fizika, az egy jelképes hely, és a Jósafátnak a neve Isten a bíró. Tehát ez még egy nagyon-nagyon fontos rész. És ami mi, hogy elindul egy hívről, és az egész nagyon sok mindent átvesz, olyan, mintha ilyen kis ilyen pillanatképek, ilyen felvillanások lennének, majd elolvassátok a könyvet, fogjátok érezni. Nyilván az Új Szövetségben sokkal jobban ki van fejtve, mind a Szentlélek a kitöltése is, mind az utolsó idők és a jelenések könyvében is. Itt ilyen pici kis apró képek, felvillanások vannak, de teljes egészében szinte egy az egyben összeolvassátok, mert azt megnézzük a Lapcsel 2-t, meg a Joel 3-at, szinte szó szerint ugyanazok a részek vannak, és ebből látszik, hogy mennyire erősíti egymást a két profécia. És ami még szintén benne van ebben nagyon pici és nagyon rövid könyvben, gyakorlatilag, a végül a pozitív kicsengés. A pozitív kicsengés az, hogy az Úr áldásának a gyümölcsei, a bőség és a béke. Tehát ebben a nagyon kis könyvben, a négy részben ez is benne van, hiszen nagyon-nagyon fontos tudnunk is, ugye, egyre több ember beszél a világ végéről, az utolsó időkről, de nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a Bibliában ez nem negatív üzenet, hanem pozitív üzenet. Mert a világnak egy újjáteremtése ez. Ugye a Biblia kezdődik a teremtéssel, és befejeződik egy újjáteremtéssel. Ezt a világot, ami ahogy beszéltünk is erről, és sokan így látják, és azt mondjam el nektek, hogy ez a világ, amiben élünk, ezt egy nagyon-nagyon-nagyon kis számú ember irányítja, nagyon sokat úgy nevezik, hogy végtelenül gonosz ez a kis tömeg, akik kitiltják azokat a gyógyszereket, vagy a természetes gyógyszereket, hogy ne gazdagodjanak. Egy nagyon-nagyon-nagyon apró, szám szerint apró, de annál nagyobb gonoszságon bíró csoport irányítja. Van egy nagyon nagy kiszolgáló személyzetük, akik irigykednek és próbálnak olyanok lenni, mint ők, ezek már lényegesen nagyobb számosak, de mindig töredéke az emberiséghez, az emberiségnek a döntő része az meg szenved ennek a hatása alatt. És mi is ebben a világban élünk, legyenek senkinek illúziói. Tehát amikor különféle jó dolgok történnek, azok nagyon-nagyon értékelni kell, hogy tudjuk, mert ebben a világban a jó az minimális. És ezért fontos, hogy az utolsó időkben, és amiket nagyon-nagyon sok együttetben várnak már, ennek az egész világnak, a gonosz világnak az eltörlése fog megtörténni, és helyette egy új világ teremtődik, ami egy lényegesen jobb világ, mint a régi. Mi nem kell félni az utolsó időktől, ugyan a jelenések könyvében múltkor foglalkoztunk is, meg valószínűleg fogunk is foglalkozni, gyakorlatilag egy nagyon nagy vajudás történik, mint egy születésnél is egy óriási vajudás történik, a vajudás az valóban félelmetes, de ami utána következik, az pozitív. És ebben a könyvben is, a Joel, főleg a 4.18 és 21-ben erről van szó, az Úr áldásáról beszél már, hiszen túl vagyunk a megtérésen, túl vagyunk a bűnbánaton, túl vagyunk az Úrhoz való kiállításhoz, és itt is lehet látni, hogy az Úr megsegíti őket. És nagyon-nagyon fontos, és ez megint összecseng, itt a Joel proféta, a proféciája és a jelenések könyve, több területen, és valamilyen módon a messiási kor javainak a betetőzéséről is szól. És még talán, ami itt jobban ki van hangsúlyozva, máshol nem annyira, hogy a végső időknek az egyik áldása a természeti javak bősége. És ha megnézzük ma a világot, azért pontosan ezt látjuk, hogy mindenki egyetért ebben az utolsó időkben élünk, de van egy relatív természeti gazdagság. Ugye amikor a Biblia a világot szemléli, ő mindig szellemi oldalról nézi. Ugye sokan ezt mondják, hogy persze mindenki beszél, hogy milyen szörnyű a világ, de tessék nézni, milyen nagy a fejlődés. De ez teljesen félrevezető, mert az, hogy valóban van tudományos fejlődés, vannak pozitív felfedezések, vannak pozitív dolgok, sőt, ha megnézzük a világ összességét, akkor lehet látni, hogy az utóbbi 40-50 évben valóban történt egy gazdagodás a világ részére, a rengeteg olyan fizikai szükség kielégül, hogy régebben nem, de ez, ha megnézzük a Joel proféciáját, teljesen összeseng ezzel, hogy a végső időknek az egyik jellemzője lesz, hogy a természeti javak relatív bőségben állnak rendelkezésre. Ez mind egy olyan kis mozaik, mind egy olyan kis kép, amire szeretem volna felhívni a figyelmet, és azt javaslom mindenkinek, hogy olvassátok el Joelnek a könyvét, nem túl hosszú olvasmány, próbáljátok ebben a kontextusban elhelyezni, és minden egyes részét, ahogy kezdtük is az egyes zsoltárral, ne csak elolvassuk, hanem forgassuk a szívünkben, ez csak egy ízelítő volt, amit most elmondtam nektek. Ez is ugyanolyan mély és ugyanolyan teljes könyv, mint az előző héten ismertetett könyv. Tehát javaslom nektek elolvasásra, és valóban imádkozzunk azért, hogy Isten fejtse ki ezt, és fejtse meg mennyeletját. Köszönjük néked ezt Joel Profilát, és köszönjük neked, hogy nagyon sok olyan dologban segít nekünk, ami szükséges a mai életünkben is. Ugyan igen időben, a mi időnkben igen távol él tőlünk, de kérlek, fejtsd meg ezt az üzenetet, mutasd meg nekünk, és fejtsd ki pontosan, hogy mit kell tennünk, és hogyan kell élnünk az utolsó időkben, mert az utolsó idők közel vannak. Amen.
Amen.
Amen. Amen.